Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Dr. Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének a kutatásvezetője ül itt szemben velem a Marosvásárhelyi Várban kihelyezett stúdiónkban. Várjuk Vince Loránt, európai parlamenti képviselőurat is, ők ketten lesznek a mai Naprakésznek a vendégei. Beszélgetésünk előtt Toldi úr, a klímasemlegesség és energiabiztonság az orosz-ukrán háború árnyékában címmel tartott előadást a Marosvásárhelyi Forgatag MCC sátrában. Az elkövetkezendő 30-40 percben is ezt a két témát járjuk körbe. Előjáróban hadd mondjuk el azt, hogy a klímaváltozás az ma már nem kérdés, hanem tény, és egyre inkább az is biztossá válik, hogy a klímaváltozást azt az emberi tevékenység idézte elő, az emberi tevékenységnek a következménye. Ahogy több mint 6 hónapja tartó valóság az orosz-ukrán háború is, és az orosz-ukrán háború által okozott előidézett energiaválság is. Így tehát ma exakt dolgokról fogunk beszélgetni, nem hit és ízlésbeli ügyekről. Annak ellenére, hogy a klímavédelem az sokszor tűnik fel, mint valami, elnézést a kifejezésért, mint valami szekuláris vallás, tehát kevesebb a pragmatizmus és több az ideológia benne, és mondom mindezt azt hangsúlyozva, hogy a jövőt a zöld energia jelenti. A szénreneszánsz, az idézőjeles szénreneszánsz, amely szép lassan kibontakozik a szemünk előtt, ez jelentősen visszaveti minden bizonnyal a klímasemlegességre vonatkozó nagy terveket, agyondédelgetett terveket, és a sokat emlegetett karbonlábnyom az egyre inkább úgy tűnik, hogy nem csökken, vagy nem úgy csökken, mint ahogy mi szeretnénk, hogy csökkenjen. Jó napot kívánok, dr. Toldi Otto, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát előjáróban annyit, hogy nagy örömmel vagyok itt, és nagyon jól érzem magam, hogy hajnal 2-kor keltem, hogy itt lehessek ma. Kicsit lehet, hogy már az agykapacitásom nem leszek teljesen friss, de azért igyekszem oda tenni magamat, és legjobb tudásom szerint megválaszolni a kérdéseket. Tehát időben egy picit azért vissza kell menjünk, hogy megértsük a mostani helyzetet, hogy miért van Európa ilyen sérülékeny helyzetben jelen pillanatban energetikailag. Ennek sok oka van, de sajnos mindegyik párhuzamosan egy irányba haladt. Ugye az egyik az, ami tulajdonképpen akár örömteli is lehetne, hogy a Covid veszélyhelyzet utáni gazdasági feltámadás az rendkívül erőteljes volt, szokatlanul dinamikus volt. Az Európai Unióban nem szokott átlagosan 5%-os GDP növekedés lenni, ennek a fele szokott lenni. És ugye a Covid veszélyhelyzet alatt az energia kitermelő és energiakereskedő cégek, energiatermelő cégek nagyon komoly kapacitáscsökkenés szenvedtek el. Piacvest nagyon sok ilyen cég visszafordíthatatlanul be is fejezte a működését, és ahhoz képest, hogy milyen dinamikus volt a gazdasági újraindulás, bizony ezek a cégek nem tudták fölvenni a tempót, és energiahiány alakult ki, még minden, tehát még nem volt se háború, semmi, egyszerűen csak a Covid-ból kezdtünk kijönni, és nem tudott fölpörögni az energiatermelés és az energiahordozók kitermelése a szokásos importpiacainkról, nem tudott olyan szinten följönni, hogy tudja fedezni az igényeket. És ugye ezért Európa már messze a háború előtt, már 2020 környékén, kezdett emiatt bajba kerülni. És kezdtek emiatt, mert kezdett kialakulni egy kínálati szűkösség, elsősorban érdekes módon a földgázpiacon, kezdett kialakulni egy energiaszűkösség, ezért kezdtek fölmenni már az árak a válságot, a háborút megelőzően is. Ugye ez az egyik folyamat, ami lezajlott. Ezzel párhuzamosan zajlott az a folyamat, hogy 2019-ben az Ursula von der Leyen vezette új bizottság egy nagyon erőteljes zöldítési politikába kezdett, megszületett az Európai Zöld Megállapodás, amit elkezdtek végrehajtani a tagállamok, és nem csak a németeknél, mi mindig a németekről beszélünk, de legalább a tagállamok többségében beindult a szénerőműveknek a kivezetése, egy ilyen úgynevezett coal exit divat szóval élve, legalább 8-9 tagállamban a németeken kívül elindult az atomerőműveknek a leállítása, és gyakorlatilag az európai energiatermelő mix diverzitása megszűnt, beszűkült. Nyugat-Európába maradt ugye hatalmas kapacitással kezdtek kiépülni a időjárás függő megújulók, és ugye ennek az lett a következménye, hogy amellett, hogy az atom visszaszorulóban volt, a szénerőek visszaszorulóban voltak, ennek az lett a következménye, hogy a földgáz reneszánsz lett. A földgáz tüzelésű erőművekről tudni kell, hogy a földgáz tüzelésű erőművek alkalmasak arra, hogy flexibilisen kiegyensúlyozzák az időjárás függő villamosenergia termelést. Még a vízerőművek alkalmasak erre, erről ismertek, bizonyos típusú vízerőművek, csak ugye, ha most az idei évre gondolunk, erős vízhiány, erős aszály, a vízerőműveknek a stabilitása is megszűnt, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vízerőművek is egyre inkább időjárás függővé válnak. Tehát marad a földgáz tüzelésű erőmű, erre sem a szén tüzelésű erőmű, sem az atomerőművek nem alkalmasak, ezek zsinóráramot termelnek, alaperőművek, a földgáz tüzelésű erőművekkel kellett kiegyensúlyozni a megújulót, és ennek az lett a vége, hogy a megújuló elterjedésével párhuzamosan valójában kialakult még a többi versengő régióval ellentétben egy nagyon erős földgázfüggés. Erről nem illet beszélni, hogy és lehet, hogy majd eljutunk a kérdések során oda, hogy miért is lett hirtelen fenntartható a földgáz Nyugat-Európa számára. Földgáz nélkül a megújuló sem megy. És ez volt az a közvetlenül megelőző folyamat, az a közvetlenül a háborút megelőző folyamat, amire még aztán rájött a háború, rájöttek az energiaszankciók, rájött először az 5. szankciós csomagba a szén szankcionálása az Európai Uniós tagállamok által, utána 6-osban a kőolaj, és hát itt lebeg a fejünk fölött a földgáz.
Közben megérkezett ide a Marosvásárhelyi várba Vince Lorent európai parlamenti képviselő is. Ő a másik beszélgetőtársam, dr. Toldi Otto, a Matthias Corvinus Collegium klímapolitikai intézetének a kutatásvezetője mellett. Képviselő úr, szó volt itt arról, hogy klímasemlegesség, energiabiztonság. Hogyan kezeli az energiabiztonságot, hogyan biztosítja az energiabiztonságot az Európai Parlament? Milyen lehetőségek előtt állnak az egyes Európai Uniós országok, vagy itt mindenki oldja meg saját magának?
Energiáról, illetve energiabiztonságról az Európai Unió egészen az ukrajnai háború kirobbanásáig nem beszélt. Ez nemzeti kompetencia volt. Viszont a zöld politikák, az környezetvédelem, az meg uniós politika, és abban, ahogyan a beszélgető társam elmondta, elindultak bizonyos folyamatok, amelyekből éppen az energiabiztonság részt mindig kifelejtették. Még van egy nagyon fontos aspektusa az energiamixnek, azok mellett, ami elhangzott, hogy ezek közül a földgáz, illetve a szén és a kőolaj azok az energiafajták, amelyeket tárolni lehet. Mert hogy a megújuló energiákat nem lehet tárolni, a kitettségük az időjárás viszontagságainak hatalmas, ingadozó áramot termelnek, a földgázt viszont tárolni lehet, és hát eddig úgy rendezkedtek be a tagállamok, hogy nyáron tartalékoltak, amikor egyébként is olcsóbbak voltak a földgázárak, és abból használtak a télen a megnövekedett energiaigényre. Na most természetesen az Európai Uniónak az a sajátossága, hogy alkalmazkodik a kihívásokhoz, és a válságokat valamilyen módon meg kell oldania. Picit szoktunk az Európai Unióra úgy tekinteni, mint egy önálló entitás valahol Brüsszelben. Elfelejtjük gyakran hozzátenni azt, hogy mégis a tagállamok hozzák meg a döntéseket az Európai Unióban. Tehát végső soron a tagállamok vezetőinek az a döntése, hogy energiabiztonsággal közösen foglalkozunk, közösen koordináljuk, vagy hát mindenki igyekszik a maga eszközeivel, a maga tárgyalókapacitásával, lakosságarányosan, stb. A gazdasági igényeknek megfelelően tárgyalni, kitárgyalni azt, hogy legyen energia az országban. Nagy hatalmas az egyenlőtlenség, ezt tudjuk, vannak országok, ahol nem tudnak elegendő energiát előállítani, vannak, akik lemondanak energiafajtákról, és azért Németországban én azt gondolom, hogy a döntő többség már megbánta azt, hogy az atom energiáról lemondtak annak idején. Az egy elég opportunista döntés volt, így, hogy most Angela Merkel nyugdíjba vonult, és egyre több elemzés készül az ő kancellárságáról. Szinte egyhangú döntés, vagy egyhangú elemzés az, hogy egy opportunista döntés volt egy adott pillanatban a belpolitikai stabilitás érdekében, de íme milyen hosszan kiható következményei lesznek. Már akkor látható volt az, hogy ennek egy nyertese lesz, hogy Németország kivonul az atomból, az pedig Franciaország, amely masszívan befektetett az atomenergiába.
Igen, csak hogy tegyük hozzá azt is, hogy Franciaország épp most volt kénytelen reaktorokat leállítani idén.
Igen, hiszen hatalmas költségekkel jár az atomreaktorok működése. Ha ezt a házi feladatot az államok nem végzik el, akkor nagyon nehéz. De elég csúnyán tekintenek általában azokra a tagállamokra a többiek, akik megbefektetnek az atomenergiába. Ezt láttuk Magyarország kapcsán is, de Románia kapcsán is voltak kritikák, vagy Bulgária tekintetében a kozlodói atomerőművet illetően. Tehát ugye ebben nem sikerül egy lapon lenni egyelőre, és végső soron, amikor energiabiztonságról beszélünk, annak két nagyon fontos összetevője van. Az egyik a polgár, aki élni szeretne, a másik meg a gazdaság, amelyik, hogyha összeomlik, mert nincsen elég energia, akkor munkahelyek szűnnek meg, és ott van a gazdasági válság. Ugye elhangzik ez a nagyon okos bíztatás az Európai Unió részéről, Franz Timmermans biztosnak ez a mániája, hogy kevesebb energiát használjunk, egy-két fokkal hűtsük a lakásokat, meg stb. Na, hogy ez egy pékség esetében egy-két fokkal csökkenteni a kemencék hőmérsékletét, azzal már nem sül ki a kenyér, tehát, hogy nem lehet ilyen egyen megoldásokat alkalmazni, és egyszer azt mondom, jó, hát akkor spórolunk. Hát attól függ, hogy mit akarunk a társadalmainktól, és hova lőjük be a gazdaságunkat.
Klímasemlegesség és energiabiztonság, ez volt a címe a dr. Toldi Otto úr előadásának, és erről a két témáról beszélgetünk mi is itt a Naprakészben. Lehet klímasemlegességről beszélni, vagy lehet energiabiztonságról beszélni, és klímasemlegességről? Van klímasemlegesség energiabiztonság nélkül, vagy fordítva?
Azt hiszem, abban az előzetes beszélgetésünk alapján is egyetértettünk, hogy mindenképpen a zöld energiája a jövő, hiszen egyrészt a fosszilis energiahordozók el fognak fogyni előbb vagy utóbb, tehát ez nem kérdés. A másik pedig, hogy ami a erőműveknek és a gyártelepeknek a kéményén kijön, ott a széndioxid a legkevésbé káros anyag, minden más, ami onnan kijön, a súlyosan károsítja az egészségünket. Tehát ez nem kérdés, hogy e felé kell haladnunk, de a probléma az, hogy mint ahogy a pénzügyi világban is léteznek pénzügyi buborékok, olyan pénzügyi projektek, amik megalapozatlanok, és azok aztán amikor kipukkadnak, akkor beszakad a bankszektor, és hatalmas gazdasági válság lesz belőle. Ez volt ugye 2008-ban legutóbb, és sajnos jelenleg is sanszos, hogy e felé is haladunk most már. Egy műszaki fejlesztési terv is tud ilyen buborékká válni, akkor, ha az nem megalapozott. Tehát jelen pillanatban dicséretes az Európai Unió ambiciózus zöld politikája, csak az a baj, hogy ennek a műszaki feltételei nem adottak. Tehát jelen pillanatban, ahogy képviselő is úr is mondta, nem tudjuk az időjárásfüggő áramtermeléssel előállított áramot raktározni, nincs erre működő ipari módszer, nincsenek több száz megawattos ipari akkumulátorok, hiszen az elektromos autókban is alig tudunk eleget gyártani, és olyan ritka földfémeken alapszik, amiből, hogyha ilyen ütemben nő a elektromos autózás, meg közlekedési, meg fűtési elektrifikáció, akkor pár évtizeden belül elfogynak. Tehát akkumulátoros technológiát más anyagokra kell alapoznunk, akkor, ha majd lesznek ilyen ipari méretű akkumulátorok, akkor majd beszélhetünk arról, hogy a megújuló energia nagyobb szerepet kapjon, de Európa éppen azért van ebbe a válságos helyzetbe, mert ez túl korán a műszaki lehetőségek megléte előtt akarta meglépni.
Én azt gondolom, az is fontos, hogy hogyan határozzuk meg a semlegest, klímasemlegest. Hiszen buborék és divat és trend, azt mondjuk, vagy azt mondja az Európai Unió és sokan, akik ezt a témát fölvezetik, hogy az elektromos autó az klímasemleges. Ez így nem igaz, hiszen az elektromos autóba használt ritkafémek hatalmas környezeti károk árán kerül kibányászásra a Föld néhány pontján, tehát abból a pontból el kell szállítani az összeállító üzemekig, annak megint van egy hatalmas lábnyoma. Ez a technológia, az elektromos autók akkumulátorjai nagyon gyorsan fejlődik, amit ma modern elektromos autónak nevezünk, két év múlva már idejét múlt, azt le fogják cserélni, az kerül egy nagyon hosszú időn át felbomló helyre, tehát az elektromos autó biztosan nem környezetsemleges megoldás. Lehet, hogy egészségügyi szempontból kevesebb a kibocsátása, mint a kipufogógáznak, vagy egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a környezeti lábnyomát ott hagyja, ahol kibányásszák, és nem Európában keletkezik, tehát az európaiakat védjük, vagy a gazdag államok védik magukat a szennyezett levegőtől. Egy picit annak ellenére, hogy egyre fejlettebb ez a tudomány, a környezetvédelem, környezettudomány, de mintha még gyerekcipőben járna, vagy a technológia nem követi azt az egyértelmű igényt, hogy igen, csökkentenünk kell az ökológiai lábnyomunkat, de néhány divatos témára szűkül ezre, hiszen arról nem beszélünk például, hogy magában a fogyasztásunkban kell változást elérni. Ha mi olcsó árukat, telefonokat, meg egyebeket vásárolunk folyamatosan és évente lecseréljük, hát azok mind Kínában, a Távol-Keleten készülnek, az ide utaztatásuknak hatalmas kibocsátása van. Egy tankhajó egyhetes útja több széndioxidot bocsát ki, mint egy közepes nagyváros egész év alatt, hát akkor meg hol van a sporlás?
Itt környezettudatosságról beszélünk, az Európai Parlament júliusban utasította el az úgynevezett taxonómia rendelet kiegészítés elleni indítványt, amely megakadályozta volna a gáz és az atomenergia ágazatok bizonyos tevékenységei környezeti szempontból fenntarthatónak minősüljenek, és ezzel mindkét energiahordozó biztonságos és tiszta energiaforrás minősítést kapott, csak hogy, és itt jön be a környezettudatosság, az előbbinek az elégetése az üvegházhatású gázoknak a kibocsátásával jár, míg utóbbi nukleáris hulladékot termel.
Így van, csak ugye az előző kérdések során kitárgyaltuk azt részletesen, hogy a földgáz tüzelésű, flexibilisen működő, modern földgáz tüzelésű erőművek nélkül nem működik az időjárás függő megújuló, hiszen ezzel lehet kiegyensúlyozni a termelést, a többi típusú alaperőmű erre alkalmatlan. Tehát nyilvánvaló, hogy a földgáznak a besegítése az elsősorban azért volt fontos, elsősorban Németország erőltette ezt egyébként, azért volt nekik fontos, hogy ezt a ambiciózus megújuló energiára építést, hiszen tudjuk, hogy 2030-ra már 80%-át a villamosenergiának ilyen módon akarták termelni. Tehát nekik fontos, és minden olyan országnak, ami erre épít, fontos, hogy a földgáz egyelőre, amíg nincsenek ipari akkumulátorok, a fenntartható a közé legyen sorolva. Egyébként a zárójelben jegyzem meg, hogy a földgáz a legtisztábban égő foszilis, tehát kb. Harmad annyit bocsát ki, mint egy széntüzelésű erőmű, és lényegesen kevesebb féle szennyezőanyagot, mint mondjuk akár egy szénerőmű füst, és ilyen szempontból a tűzifánál is lényegesen tisztábban ég. A tűzifa majdnem olyan annyi légszennyező anyagot bocsát ki, különösen egy kicsit nedves, mint a szén. Egyedül az üvegházgázok szempontjából semleges. Tehát például a vidéki Magyarország példáját tudom ide felhozni, hogy ameddig a földgázzal nem volt gond, és elérhető áron volt, ugye a magyar települések 93%-a csatlakozott a földgázhálózatra, addig sokkal tisztább volt a vidéki Magyarország levegője télen, mint most, amikor sokféle más tüzelési mód is, például a tűzifa, amit megújulónak tartunk, ez bejött. Tehát a földgázat egy picit fölmenteném, mert fontos átmeneti szerepe van. Az atomenergiával kapcsolatban, ha az atomenergiát szakszerűen, a technológiai fegyelmet betartva, és a modern elveket, a modern innovatív eljárásokat alkalmazva használjuk, akkor az is egy fenntartható energia. Nyilván nem problémamentes, és én minden olyan ellenvéleményt abszolút toleránsan eltudom. Az én szakmai meggyőződésem, hogy biztonságos, de minden olyan szakmai véleményt el tudok fogadni, aki velem nem ért egyet, mert valóban van potenciális veszélyforrás. Gondoljunk most például, senki nem gondolta, hogy a háborúban a háborúzó felek azzal zsarolják egymást, hogy most kilőjön bele a másik atomerőművébe. Tulajdonképpen akár egy atombombának is felfogható ilyen morállal a háttérben.
Én azt gondolom, hogy hiú ábránd arról beszélni, hogy a földgázat teljesen mellőzni lehet, hiszen egész ipari ágazatok nem működnének ebben a technológiai állapotban a földgáz nélkül. Itt a vegyipar, acélipar egyértelműen ilyen példák. Nem vagyok én nagy támogatója a vegyipari kombinátnak, főleg itt Marosvásárhely közelségében, de műtrágyát sem lehet előállítani gáz nélkül, már pedig a műtrágya elengedhetetlen ahhoz, hogy az élelmiszerellátás meg az élelmiszerbiztonság ne legyen veszélyeztetve. Tehát a gazdaságban meg a való életben a dogmatizmusnak nem volna helye. Tehát azt mondani, hogy valami teljesen kizárni, teljesen átvenni valami mást, Ez biztos, hogy a való világban nem fog működni. Egyensúlyt teremteni, azon igyekezni, hogy igen, a megújuló energiák egyre nagyobb helyet kapjanak az energiamixben, ez észszerű, ezen érdemes dolgozni, de a kivezetés és az átmeneti időszakot sem volna szabad elfelejteni, főleg ilyen pillanatokban, amikor kiderült, hogy a kitettség és az egész európai gazdaság vulnerabilitása hatalmas, hogyha csak a földgáz tekintetében egy háború mennyire át tudta alakítani ezt a szemléletet.
Képviselő úr dogmatizmusról beszél itt. A forgalom miatt nem ért ide az adás első perceire, amikor azt mondtam én, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a klímavédelem az olyan, mint valami szekuláris vallás, és kevesebb a pragmatizmus, és több benne az ideológia. Klímasemlegesség, energiabiztonság, az energiaválság, amelynek most az elszenvedői vagyunk, és mondhatom ezt a szót, hogy elszenvedői vagyunk, hisz valamennyi gazdasági ágazatot érint, átrajzolja az Európai Unió politikai térképét?
Hát azt majd meglátjuk a következő választásokon.
Átrajzolhatja? Hiszen én most arra gondolok, hogy a zöld pártok népszerűségükből veszíthetnek? Vagy épp ellenkezőleg?
Hát azt azért láthattuk már a németországi választások eredményén, hogy növekedett a zöld pár, de azért nem olyan mértékben, amilyenre ők számítottak, és én azt gondolom, hogy a következő időszak kiózanító lesz ebből a szempontból. Tehát a zöld pártok azt vindikálják, hogy ők az egyedüliek, akik megmondhatják, hogy hogyan kell átalakítani a társadalmat, és ők egy nagyon szélsőséges vonalra állnak rá, holott az nem fog működni, csak akkor, hogyha észszerű javaslatok kerülnek az asztalra, ez pedig minden pártnak a feladata, meg minden kormánynak a dolga. Meg fogjuk majd látni, hiszen egy nagyon nehéz tél jön Európában. Az energia az egyik összetevő, de a másik az infláció. Ha visszaesik a fogyasztás, akkor a termelő egységek egy része fog bezárni, ott munkahelyek szűnnek meg. Tehát nagyon sok feltétel ahhoz, hogy, hogy a tökéletes vihar jöjjön össze, és ez pedig azt jelenti majd, hogy az emberek fognak szenvedni. Tehát itt őket kellene kímélni azokkal az intézkedésekkel, amit most én azt gondolom a 24. órában kell meghozni, és hát jövő tavasszal többet fogunk tudni arról is, hogy milyen politikai következményei lesznek. Mert hogyha Berlinben, Brüsszelben, más nagyvárosokban olyan méretű tüntetések lesznek, amilyenre volt már példa, például Franciaországban a sárga mellényesek tüntetése, akkor azt lehet mondani, hogy a polgárok nem tudják ezt a kurzust elfogadni, hiszen a bőrüket érinti, ahogy a kérdésben is elhangzott.
Most itt egyelőre nagy hőség van, de hogy nyár után a tél jön, és nagyon sokan azt mondják, hogy a történészek a 2022. decemberétől 2023. áprilisáig tartó időszakot azt a pokol téljeként fogják emlegetni, és azt is mondják, hogy gyakorlatilag küszöbön áll egy katasztrófa, hisz az energiarendszer az a végsőkig túl van már feszítve. Dr. Toldi Ottóra nézek, ön osztja ezt a pokoltélje minősítést?
Még egy mondat erejéig, mielőtt rátérek erre a kérdésre, csatlakoznék képviselő úrhoz annyiban, hogy lehet, hogy párpolitikailag nem tudunk jóslásokat tenni, de az látszik, hogy ennek az egész történetnek a vége az lesz, hogy azok az országok fognak Nyugat-Európában és Európában meggyengülni elsősorban, akik függnek az orosz energiahordozóktól, és sajnos úgy néz ki, hogy Németország az egyik fő kárvallottja ennek a történetnek, és mindazok az országok, akik gazdaságilag erősen kapcsolódnak Németországhoz. Ugye Németországnak van egy gazdasági befolyásolási zónája, és ebbe például Magyarország is beletartozik, azt nem tudom, hogy Románia mennyire, de nyilván, hogy ez azért érinteni fog minket. Most, hogy folytassam a pokoli téllel, itt nem az energiahordozók a legfájdalmasabb történet most már, hanem amikor képzeljük el azt, hogy egy ipari vállalkozásnak eddig az energiaköltség 5%-át tette ki az összköltségének, és most már 25-30%-ot fogja. Lassan ezek a nagyvállalatok a fejlesztéshez felvett hiteleket nem fogják tudni fizetni. Mit jelent ez? A bankrendszer is veszélybe kerül. Azt nagyon jól tudjuk 2008 óta, meg 1929 óta mit jelent, ha a bankrendszer veszélybe kerül, még az állampolgároknak a pénze is veszélybe kerül. Ha a bankszektor megroppan, az lesz, az pokoli lesz. Én nem szeretem az ilyen végletes szavakat, de azt senki ne akarja és senki ne várja, hogy idáig eljussunk.
Az energiatakarékosság az bármilyen szinten jelent ebben megoldást, vagy ugyanúgy, ahogy képviselő úr mondta itt, hogy ha lehúzzuk a hőfokot a lakásunkban, vagy ha 1-2 fokkal kevesebb a kemencékbe a hőmérséklet, akkor nem fog megsülni rendesen a kenyér.
Ez sajnos nem rövid távú megoldás, az energiatakarékosság. Az valódi energiatakarékosság ott kezdődik, hogy én a magyar adatokat tudom, ugye nálunk az épületek 25%-a számít energetikai szempontból modernnek, megfelelően szigeteltnek, a háromnegyeden nem, és ugye évente hatalmas költségvetési pénzeket igényelne egy nagyobb mértékű felújítás, ráadásul magántulajdon lévő lakásoknál ez más szempontból is probléma. Tehát egy 2-3%-os felújítási ráta azt jelenti évente, hogy 2050-ben még az épületállománynak a fele nem lesz energiahatékony. Tehát ez rövid távon biztos, hogy nem megoldás.
A környezettudatosságban segít, hogy ez egy folyamatos dolog legyen, hogy csak annyi energiát használunk, amennyi feltétlenül szükséges, de a problémát nyilván nem oldja meg. És ugye, ahogy elhangzott, Romániában is az energia vesztesége a lakásoknak hatalmas, de Nyugat-Európában is egyébként, Belgiumban sem rossz a helyzet, hatalmas beruházásokra volna szükség, valamennyit az Európai Unió költségvetése erre elkülönített, de hát csepp a tengerbe, hiszen itt hatalmas több évtizeden áttartó beruházásra volna szükség, és akkor is a legrégebb felújított lakásokat már újra felújítani kellene. Tehát ez egy soha véget nem érő erőfeszítés. Más megoldásokra van szükség, behozni olyan energiaforrásokat, amelyek ma nincsenek a piacon. Azért azt is látjuk, hogy van hatalmas spekulatív összetevője is, hiszen az üzemanyagárak például nem csökkennek annak ellenére, hogy a napi kőolaj, nyers olaj termelés megnövekedett az elmúlt hetekben, és valóban összefügg nagyon sok egyéb tényezővel, ami nagyon nehézé teszi a következő időszakot. Románia esetében az energia helyzetünk valamivel jobb, hiszen legtöbb 25% földgáz behozatalra van szüksége Romániának télen a legerősebb hónapokban. Ezt talán sikerül más forrásokból pótolni, de nem tudja függetleníteni magát, például a nyersolaj behozataltól és az általános árdrágulástól, meg azoktól a folyamatoktól, amelyek például a német gazdaság felől következnek, vagy érkeznek, hiszen Magyarországhoz hasonlóan Románia is beszállítója ezeknek a nyugat-európai piacoknak. Ha kisebb az igény, akkor itt nyilván kevesebbet kell előállítani, és akkor beindul egy ilyen negatív spirál, ami nagyon nehézé teszi a következő időszakot.
Inkább energiabiztonságról, energiafüggetlenségről beszéltünk itt, és kevesebbet a klímaválságról, kevesebbet a klímasemlegességről. Szokás mondani, hogy a tudománynak nem az a dolga, hogy optimista vagy pesszimista forgatókönyveket vázoljon fel, hanem az a dolga, hogy világossá tegye a tényeket, nem az a dolga, hogy ideológiai alapon közelítsen meg egy-egy kérdést, hanem az a dolga, hogy tolmácsolja a pragmatizmust. Dr. Toldi Ottóra nézek, klímaválság, klímasemlegesség, mekkora a baj?
Azt merem mondani, hogy az Európai Unió ugye a világ versengő régiói közül ebben nagyon ambiciózus zöldítési és klímasemlegességi politikát vázolt fel. Ugye az Európai Zöld Megállapodásnak az a lényege, hogy Európai Unió egységesen 2050-re klímasemlegessé válik. Erre lett is volna, egyébként ez nem egy reménytelen dolog, a globálisan is egyre több nagy régió csatlakozott ehhez, hiszen senki nem számított rá, hogy Kína is kijelöl egy céldátumot, 2060-at a klímasemlegesség elérésére, a japánok 2050-et mondanak szintén, a Bideni adminisztráció az USA-ban szintén fölzárkózott az EU-hoz 2050-re, klímasemlegesek akarnak lenni. És megmondom őszintén, hogy mint hát valaha volt kutató, mert az most már én is csak papírokat dobálok, de a lényeg az, hogy valaha volt kutatóként mondom, hogy én hiszek abba, hogy ez megvalósulhatott volna. De sajnos ezzel a háborúval a háttérbe kiderült az, hogy a szankciókkal sújtott Oroszország igazából lényegesen nagyobb szerepet játszott a globális ellátási láncokban, mint azt hittük, mint azt sejtettük. Legalábbis szerintem ilyen féllaikusként mi nem gondoltuk, hogy a globális élelmiszertermeléstől a fémipari anyagoknak az előállítását, ami meghatározza a világ autóiparát, a fejlődő, éhező, sokak közül éhező fejlődő országoknak a élelmiszerellátásában, az ENSZ-nek meg a FAO-nak az összes élelmiszersegély programja az ukrán és az orosz gabonán alapult. Ezeket mind nem fogtuk föl akkor, amikor ezt a lavinát elindítottuk, mert ez most már egy önmagát erősítő spirál. Itt most már messze nem csak Európáról beszélünk, hanem globális helyzetről. Most, ha ez És nem lehet tudni, hogyha ehhez hozzácsatlakozik a pénzügyi láb, amiről az előbb beszéltünk pár mondatot, akkor ebből egy hosszantartó válság lesz. Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy ezeket a klímacélokat időben ki kell sajnos tolni.
Képviselő úr, Fit for 55, ambiciózus terv, mi lesz belőle?
Átírta az élet, és annak ellenére, hogy a célokat tartani kell, valószínűleg, hogy az ütemezés a céldátumok teljesítésének nem fog sikerülni, de mindig a küszöbön álló válságot vagy krízis helyzetet kell megoldani, és azután összpontosítani a távolabbi tervekre. Én bízom benne, hogy sikerül kilábalni ebből a télből, és hogy a háborúnak valamikor vége lesz, és úgy lesz vége nyilván, hogy születik egy megállapodás Oroszországgal, és ennek köszönhetően végül a Fit for 55 és az egyéb klímacélok is teljesíthetőek lesznek. Addig persze el lehet fogadni mindenféle határozatokat és céldátumokat, de a való életben ezekkel az adott feltételekkel nem teljesíthetőek.
A klímasemlegesség az valamennyi gazdasági ágazatot érintő döntés. Toldi úr, felkészültünk erre, mert a felmérésekből azt is tudjuk, hogy Európában az emberek többsége az azt mondja, hogy ő nem hajlandó elviselni jelentős életszínvonal csökkenést az éghajlatvédelem miatt. Tehát fontosnak tartjuk a környezetvédelmet deklaratív szinten, és azért mondom azt, hogy deklaratív szinten, mert addig tartjuk fontosnak, amíg a saját komfortzónánk nem sérül.
Igen, ebben nagy igazság van, de azért azt meg kell mondanom, mint ahogy az előzőekben már szó volt róla, hogy én személy szerint hittem benne a háború előttig, hogy a klímasemlegesség elérhető. Erre már volt egy jó taktika. Ezt nem a bizottság találta ki, hanem a tagállamoknak a kollektív bölcsessége. Minél inkább kizöldítjük a villamosenergia termelő szektort, amennyire csak lehet, akár 90-100%-os kizöldítés is elérhető az atomenergiára és a megújuló energia okos alkalmazásán keresztül, és akkor amúgy is ez a globális tendencia, hogy a foszilis tüzelőanyagokat egyre több funkciójukban váltja ki a villamosság, tehát a közlekedésben is terjed. A fűtéseknél is látható egy olyan tendencia, hogy a hőszivattyúk a nyugaton nagyon népszerűek. Van egy fotovoltaikus, egyrészt hő- és villamosenergia termelő lehetőség, ezzel a hőszivattyúkat meg lehet hagyni, hőszivattyús fűtés. A távfűtés is egyre inkább megújuló energia alapúra helyeződik. Van egyfajta elektrifikáció, hiszen ma már split klímával is lehet fűteni, és vannak nagyon hatékony, most már egyre költséghatékonyabbak a villamos fűtőrendszerek, ez most már nem csak a skandináv világnak a luxusa, hogy villamos fűtés, meg a franciáké, a olcsó villamos, még egyre inkább terjed itthon is. Tehát mind a fűtés-hűtési szektort, mind a közlekedési szektort ki lehet zöldíteni egy tiszta villamos energiatermeléssel, ez volt a taktika. Ez működhetett is volna. Csak hát itt jött ez a fránya háború.
Tanultunk, képviselő úr, a háborúnak, az energiaválságnak a hatásaiból? Van ennek pozitívuma?
Hát még nincs vége, úgyhogy nem tudjuk, hogy a ciklus végén hol van az a nulla pont, amihez viszonyítani lehet. Tény az, hogy ez a fajta is ismét azt a szót használom, hogy dogmatizmus, hogy például térjünk vissza a természethez. Most képzeljük el a 7 milliárd embert, hogy mindenki barlanglakó lesz, nincs is annyi barlang. Tehát, hogy a modern világ, a modern technika lehetővé tett egy sokkal kényelmesebb életet, természetesen, hogy erről a polgárok nem szeretnének lemondani. Tehát, amikor Romániában arról hallanak az emberek, hogy esetleg a villanyáramot időnként lekapcsolják, mert spórolni kell, az bennünk nagyon negatív reflexeket indít el, hiszen a kommunizmus ideje alatt azon a célon, hogy az államadósságát visszafizet az ország, itt spóroltak, és ennivaló sem volt elég, meg energia, villanyáram sem volt elegendő, tehát nem az a megoldás, hogy a polgárokat olyan áldozatok meghozatalára kötelezzük, amelyre nem állnak készen, és amelyre úgy érzik, hogy nem szolgáltak rá, nem erre fizettek be. Tehát amikor a polgár ledolgozza a napi 8 óráját, és azért megfizetik, mellette elvár egy szolgáltató államot, amely biztosítja számára az alapvető szükségleteket. Tehát nehéz ma megállapítani, hogy melyik az a nulla pont, amihez képest át kell alakítanunk az életünket. Most egy picit túlélésre rendezkedett be mindenki, ennek megfelelő döntések születnek, és bízunk benne, hogy miután átléptünk a nulla ponton, ismét folytathatjuk a klímacélok teljesítését, de tanultunk, és bízom benne, hogy okosabb döntéseket hozunk később.
Elég inkább a pesszimizmus felé hajlik a beszélgetésünk, mint sem az optimizmus felé. Most így adásidőnk nagyon végéhez közeledve a dramaturgia az azt kívánná, hogy valami biztatóval, valami optimista üzenettel zárjunk. Toldi Otto.
Itt most minden a háborútól függ, azért imádkozzunk közösen, hogy minél hamarabb befejeződjön, és egyik nép se szenvedjen el olyan károkat, ami később egy újabb konfliktusoknak a születési góca legyen, hogy legyen egy méltányos béke, ami ugyan majd berzenkedünk még sokáig, de valahol belül mindenki fogja érezni, hogy ez igazságos, és álljon helyre minden, és ha ez így lesz, és ha békét kötnek az oroszok és az ukránok, akkor Európa legyen olyan nagy lelkű, és legyen olyan fölülemelkedett, és fejezze be a szankciózást. És ha ezek a szankciók vissza lesznek mondva, visszáll az életünk, szépen visszaépülnek a gazdasági idegvégződések, újból érintkeznek, és akkor talán újraindul. Ebbe bízunk, hogy ez minél hamarabb bekövetkezik.
Képviselő úr, optimista üzenet. Tud optimista lenni ön?
Tudok optimista lenni, hogyha arra számítok, hogy az észszerű döntések kerülnek előtérbe az érzelmi döntések próbására, hiszen az egész szankciós politika, most legyünk őszinték, érzelmi döntés alapján született, ennek alapján folytatják. Én azt szoktam mondani, hogyha valaki meg tudná mutatni a könyvelésnek azt a két oldalát, hogy ha mi ezeket a szankciókat bevezetjük, akkor Oroszországban a másik oldalon ezek a károk következnek, és X időn belül térdre kényszerül Oroszország, hát akkor összeszorítjuk a fogunkat, és azt mondjuk, hogy jó, akkor ezt meglépjük. De hát nem látszik az, hogy a szankciók elérték volna legalább látható, vagy nagyobb mértékben a céljukat. Ehhez képest a mi oldalunkon látjuk azt, hogy mi az, amit eddig elveszítettünk. Tehát én az észszerű döntésekben bízom, erre van azért precedens, Európa szokott jó döntéseket hozni, végül a válságokban mindig a józanész kerekedik felül, olyan kiélezett helyzetekben is, mint emlékezzünk vissza például a görög euróválságra, elengedünk egy tagállamot, és akkor vesszen, meghúzzuk a vonalat, és odaírjuk a veszteségekhez. Ezt sikerült végül elkerülni. Én abban bízom, hogy ezúttal is megszületik az észszerű döntés.
Bízunk a józanész diadalában. Dr. Toldi Ottónak, a Mátyás Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének, a kutatásvezetőjének és Vince Laurent európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm, hogy itt voltak a Naprakészben, és válaszoltak a kérdéseimre.
Viszontlátásra, köszönöm.
Köszönöm is.